Jó napot kívánok, itt az M1 Kossuth Rádió, Liptai Katalin vagyok, kezdődik a Rejtett Arcok című műsorunk, amelynek ötletét egy frissen megjelent könyv adta. Köszöntöm a stúdióban a szerzőt, Csifári Gabriella, művelődéstörténész, levéltárost. A művet a Szkolár kiadó gondozta, és az alcím rögtön meg is magyarázza a tartalmat. Híres magyarok más oldalról. Mi vitte rá tulajdonképpen, hogy ezen a témán elkezdjen dolgozni?
Igen, régóta gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne a múlt alakjait megmenteni. László Gyula régésztörténész professzorunk mondta egykoron, hogy vigyázz, mert a jelen megeszi a múltat és eltünteti alakjait. És én már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta azon munkálkodom, azon dolgozom a könyveimmel, 12 könyv jelent meg mindez idáig, hogy az elmúlt alakokat, az elmúlt évszázadok nagy alakjait valahogy közelebb hozzam a ma emberéhez. Mert olyan papírízűvé, olyan papír sémaszerűvé vált az alakjuk, és én mindig azt mondom, hogy kell őket annyira szeretni, hogy az igazi arcukra kíváncsiak legyünk. Ez a könyv, ez egy különleges mementó. 64 magyar író, költő, színész, művész, tudós, politikus mesél nekünk hosszú évszázad távlatából. Mesél nekünk magukról, és olyan emberekről van szó, akinek a gondolatai, a bölcsességei, a szavai belénk épültek a mai kultúrában, a szókincsükben, a gondolatainkban. Talán már nem is tudjuk beazonosítani, hogy melyik gondolat kitől származik. Olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek úgy messze túlmutatnak önmagukon. Tehát ezek az emberek is, ugyanúgy, mint a többi kötetben megjelenő emberek, nagy alakok megérdemlik, hogy ilyen arcukról mutassuk be őket. Nagyon különleges módon közelítjük meg őket, hiszen nem a színész, nem az író, nem a költő, nem a tudós arcát szerepében, szerepét magára öltő embert mutatjuk be, hanem a magánembert, a civil embert.
Tehát azt, ami esetleg a hobbija volt, vagy ami a mindennapi kenyérkereső foglalkozása volt.
Pontosan nem is a hobbija, hanem én kétféle módon próbálom őket bemutatni. Egyrészt a talentumaikat, a képességüket, valahogy úgy mondom, hogy a több tudású embereket próbáltam szerepeltetni a könyvbe, például Jókait, Madácsot, vagy Jászai Marit, akik nem csak jól írtak és jól forgatták a tollat, hanem a festőecsetet is jól forgatták. Jókainak, Madásnak olyan különlegesen érdekes rajzai találhatók festményei a kötetben, Jászai Marinak is olyan festménye, ami hát arról szól, hogy mint a több ágú síp, többféle tehetség és talentum rakozott bennük, de például Gulácsi Lajos is úgy szerepel a kötetben, vagy Kondor Béla, hogy nem csak gyönyörűen tudtak festeni, hanem gyönyörűen tudtak írni, hogy az a gyönyörű érzékenység, szenzitivitás, ami a Gulácsi műveiben, a festményeiben ott van, megjelenik magukban, az írásokban is. Tehát egyrészről a tehetségüket mutattam be, másrészről pedig azokat az életutakat, amelyeket végigjártak addig, amíg saját arcukra, saját identitásukra nem leltek.
A tudománynak részben az az egyik legfontosabb feladata, hogy a történelem nagyjairól a valóságnak, az igazságnak minél inkább megfelelő képet alkothasson az utókor. Ezt írja is Csifári Gabriella kötetelő szavában. Ez a könyv mennyiben segítheti hozzá az átlagembert, az egyszerű olvasót, hogy közelebb kerüljön ezekhez a figurákhoz, hiszen némelykor ők szinte szoborként vannak jelen az életünkben, és szeretnénk azért tudni róluk intim apróságokat. Ezt az emberi kíváncsiságot, ami természetes, a könyv tanúsága szerint lehet nem bulvár szinten is kielégíteni.
Én a magánembert, a hétköznapi embert, a hétköznapi életbe szeretném bemutatni, és hát itt hozzá kell tennem, hogy nekünk levéltárosoknak, történészeknek az a feladatunk, hogy ne visszafelé érjük a történelmet. Ne a mostani normák, értékrendszerek és jelek és kommunikációs kapcsolatok szerint próbáljuk megítélni, értékeink szerint próbáljuk megítélni a múltat, hanem valahogy egy ilyen önálló kultúra, tehát mint egy idegen kultúrára próbáljunk tekinteni a maga kapcsolati rendszerével, és ehhez kitűnő segédanyagot nyújtanak azok a források, amik ebben a kötetben találhatók. Tudnék, 220 egyedülálló forrás található a kötetben.
Milyen természetű írományok ezek? Levelek, emlékezések, egyéb dokumentumok?
A kor kultúráját, a kor stílusát nagyon jól mutató olyan dokumentumok, hivatali dokumentumok, katonai elbocsátó levelek, gazdasági szerződések, kontraktusok, naplók, számlák, korabeli számlák, szerződések, egyetemi indexek, tehát mindaz, ami az akkori hivatali élettel és a magánélettel együtt járt, és mutatta egy embernek az életútját.
Akkor most lapozzunk bele a könyvbe, lesz, akiről éppen csak az említés szintjén szólunk, és lesz, akinél egy kicsit bővebben idézünk. Én kicéduláztam a könyvből, egy csomó szerzőt megjelöltem, apró papírdarabkákkal. Először mindjárt Balassi Bálintot jelöltem be, akiről ugye tudjuk, hogy katona költője volt a reneszánsznak, és nagyon sok szép verse is tanúskodik erről, de hogy valójában ő szolgálatosként milyen ütközetekben vett részt, arról kevesen tudunk, talán csak az ismert előttünk, hogy Esztergom ostrománál halt hősi halált, illetve az ott szerzett sebébe halt bele.
Nagyon nehéz az alakját valahogy életre kelteni, rekonstruálni, tudni. Nagyon-nagyon kevés dokumentum került elő, hogy valójában ő milyen katona volt. Nincs is nekünk egy olyan értékrend a kezünkben, amivel meg tudnánk mondani, hogy mondjuk a 16.-17. században mondjuk egy végár vitéznek hogy kellett viselkednie. Azt tudjuk, hogy nagyon szoknyás ember volt. Nagyon hát szerette a nőket.
Beskatujázhatatlan egyéniség volt, úgyhogy nem lehetett nagyon megbízható katona.
Nagyon szerette az italt, nagyon szerette duhajkodni. A birtokperei azt mutatják, hogy tulajdonképpen nem a ráció vezette, hanem az érzelmeihez kereste az érveket. Bizony Balassi Bálint nem igazán tudott egy helyben ülni, tehát nagyon-nagyon vándorolt váról vára, pedig már 13 évig könyörgött itt-ott, amott különböző helyeken, hogy végre kapjon egy várkapitányságot, és erre próbáltam választ keresni, hogy vajon miért nem. Hiszen ez a nagy tudású ember, aki a teológiában, a jogban és oly sok mindenben, a humanista műveltségben annyira otthon volt, vajon miért nem tudott egy helyben megülni, vajon miért nem tudott rangot elérni, vajon miért nem tudott egy várnak, akár csak a lévai várnak a kapitányságát megkapni. Derzsi Gáspár azt írja a levelében, hogy Balassi Bálint jön és megy. Tehát én a császárt szolgálom, mondja Derzsi, Balassi Bálint meg jó, hogy csak egy-két évig marad a várban. Ilyen pici, apró szösszenetekből próbáltam összeszedni, hogy vajon milyen lehetett ő. Persze csak hézagos képet kaphatunk róla.
Balassi Bálint a katona végrendeletéből. Vagyon három ezüstös hegyes tőröm, jó bőrnyergem, két hangyárom, egyik merő ezüst aranyazott, a másik parasztul ezüstös, egy ezüstös sisakom, egy ezüstös dupla páncélom, kinek ujja nincsen, egy nyakba vetőm, merő ezüst aranyazott, egy merő ezüstös szügyelőm, aranyazott farmotringgal, egy pár sarkantyúm merő ezüst fejéren, egy zabolám ezüstös aranyazott, és meg egy ló fejében való főkötő, kit Horváth János csinált, ezüstös, és meg vagyom más ezüstös sisakom, kinek az pofája és nyakvasa, mind az pántjával összve, merő ezüst és aranyazott. Ezeket az katonaszerszámokat hagyom mind az én vitéz öcsémnek, Balassi Ferencnek.
Én most itt lóugrásszerűen ide-oda fogok kalandozni. Latinovics Zoltánról, a zseniális színész királyról mindannyian tudjuk, hogy szülői kívánságra építészmérnöki diplomát szerzett, de hát utána rögtön aztán a színi pályára lépett, úgyhogy ez voltak éppen nem indult az ő életében egy olyan elhatározásnak, hogy majd ez lesz a kenyérkereső foglalkozása. Aztán Hajnóci Péter, őról tudjuk, hogy elvégzett egy kazánfűtői tanfolyamot, és ténylegesen fűtőként is dolgozott egy ideig. Ebből táplálkozik jó néhány műve.
1962-ben végzett el egy tanfolyamot, és hosszú-hosszú évekig fűtőként dolgozott. Több levele is található a kötetben. Nagyon nehezen kaptam meg, ami a kötetbe bekerült Hajnóci Péterrel kapcsolatban, és ezek a dokumentumok, ezek olyan ember nézetét és gondolatait tükrözik, úgy mindennel leszámolt. Tehát egy az elkeseredés jön ki ebből a dokumentumból. Ezért gondoljunk bele, hogy Hajnóci, amíg idáig jutott, hát volt szemképárus, volt szénlehordó, volt fizikai munkás, kőműves. Tehát a kazánfűtőség az szinte egy lépés fölfel, egy emelkedés. Hát hol tarthatott ez az ember? Ez a zseniális ember, aki olyan műveket hozott létre, mint a Halál kilovagol Perzsiából. Az, hogy így kell bemutatni, a szégyen.
Vannak olyan tragikus fordulatokat vett emberi sorsok, ilyen volt a Hajnóci Péteré is, de akár ilyennek nevezhető a Csád Géza sorsa életútja is, amelyről szintén vannak dokumentumok a könyvben.
Vannak dokumentumok, iskolai anyakönyvek is vannak, ahol például megnézhetjük, hogy hogy tanul Csád Géza. És 1909-ben szerezte a diplomáját, és
az orvosi diplomáját,
és a Moravcsik Ernőféle ideg és elme intézetbe került Csád Géza, és ő mindvégig azon dolgozott, hogy ő tanársegédnek Moravcsik Ernő ki fogja nevezni. És végül 1913-ban nagyon csalódni kellett, hiszen nem őt nevezte ki, és ő gyakornokként eloldalgott tulajdonképpen ebből az intézetből, és a könyvben található egy érdekes részlet a naplójából, hogy mennyire csalódott Moravcsikban. De Moravcsik valószínűleg már észrevette, hogy hát tulajdonképpen kábítószert használt Csád Géza, és nem lehet rá számítani. És az is érdekes, hogy utána pedig fürdőorvosként kereste a kenyerét, vidékre ment, itt-ott felbukkant, tudjuk a véget. De tulajdonképpen Csád Géza nagyon jó szakorvosnak indult, nagyon jó kutatóorvosnak indult.
Tehát ebben is tehetséges
ebben
lett volna.
Ebben is rettenet. Hát, mint hogy a zenében, igen, a zenében is. Tehát tulajdonképpen ez az elmebetegnő naplója is nagyon jól mutatja, amiről Ferenc István írt, kiváló pszicholitikusunk írt egy jó kritikát és ismertetőt, az elmebetegnő naplója, de hát mindaz az irodalmi mű, amiben belejátszik, az ő természettudományos műveltsége és hozzáállása is bizonyítja, hogy milyen rendkívül tehetséges ember volt.
Kazinczy a levéltáros. Ez nyilván különlegesen szívközeli feladat volt egy levéltárosnak.
Nagyon-nagyon kedves nekem ez a téma. Kazinczy önéletírásából kiderül, hogy már 1784 és 85-ben már a Somogy megyei levéltár iratait próbálta rendezgetni, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ez egy olyan jó szenvedelem számomra, és olyan kitüntetés, hogy ilyenben részt vehetek, hogy bizony-bizony nagyon-nagyon irigyelném azt, akit megbíztak volna helyettem ezzel a feladattal, és 1815-től tulajdonképpen haláláig szegénynek 1831-ig levéltárnokoskodott, és egy olyan gyönyörű historiai gyűjteményt hozott létre, amiben fejedelmek, advezérek és nagyon-nagyon neves magyar személyek életrajzi adatai, tőlük származó levelek jöttek létre, és tulajdonképpen az arcképüket megszerezte, a pecsétjüket feloldotta, tehát éppen dédelgette, szeretgette ezeket a forrásokat, lámlám ő is rájött, hogy a forrásoknak micsoda értékeik vannak, és én elgondolkodtam ennél a könyvnél, hogy azok az életek, azok az életutak, élettorsok, életszakaszok, amiket ezek a nagyszerű emberek bejártak, amik tényleg ma hangjukra nem leltek, hogy ezek hogy beépülhettek a későbbi életükbe, a döntésükbe. Hogy például Kazinczynak ez a rendszerességre törekvése, azt, hogy kihajtani a leveleket, a dokumentumokat, lepöcsételni, aláírni, lemásolni, hogy talán ez is hozzásegítette ahhoz a nagyszerű dologhoz, hogy korának egyik legnagyobb levelezés gyűjteményét ő koordinálta, ő irányította, olyan levelezés gyűjteményét, amit tulajdonképpen korán a kulturális életére rávilágít.
Mikes Kelemen emlékezéséből tudjuk, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem szabad idejében, pihenésképpen, ez is egy másik művészi tehetségnek a megnyilvánulása, talán bútorkészítéssel foglalkozott.
Tudostói magányában, ahol könnyen feladhatta volna, könnyen depresszióba esetett volna, a fejedelem bútorokat faragott és festett. És fülembe jutott el, és elmentem Kassára, a Rodostói házba, és ott úgy tájékoztattak, hogy ott van a Rodostói háznak az eredeti bútorzata. És lefotóztam ezt a gyönyörű szép ebédlőt, az ő kezenyomát, virágait viselő gyönyörű szép ebédlőt, és ezt tettem a kötetbe. Nagyon szeretem őt, nagyon szeretem emberként, nagyon bölcs gondolkodóként, az imái, a vallomásai, az emlékiratai, mindaz, amit tett az életbe. Nagyon tiszteletreméltó, és nagyon büszkék lehetünk rá.
Mikes Kelemen 88-as számú leveléből. Ebben az országban mit lehet tanulni, azt tudjuk. Sohult pedig úgy ellem unja az ember magát, mint itt, mert semmi ismeretséget nem vehet, senkihez nem mehet. És ha csak valamiben nem szereti magát foglalni, mindenkor a nagy unadalomban forog. Hogy pedig len minden úgy töltse az időt, mint ami urunk, arra az Isten ajándéka kívántatik. Mert ebédig az olvasásban és az írásban tölti az időt, Ebéd után pedig, aki látná, azt mondhatná, hogy valamely mesterember, vagy fúr, vagy farag, vagy az Esztergában dolgozik, és az ő gyönyörű szakálla sokszor teleforgáccsal, hogy maga is neveti magát. És úgy izzad, mintha a munkája után kellene enni kenyerét. Ő tett minden csodája, ő pedig neveti az olyat, aki azon panaszolkodik, hogy elunja magát. Ritka édesnéném, aki így tudja az időz alkalmaztatni magát, mint pedig, hogy úgy mondjam, az időt magához alkalmaztatni.
Jászai Mori már szóba került az imént a beszélgetésben. Ugye ő nem csak a korának, vagy minden időknek talán az egyik legnagyobb magyar színésznője, nagy tragikája volt, hanem naplóiból tudjuk, hogy meglehetős íráskészsége is volt, és ezen kívül a festészethez is konyított, ezt én sem tudtam róla például.
A festészethez is, és nagyon érdekes, hogy a naplóját lapozgatva, ami szerintem egyedülálló mű, hiszen onnan tudtam meg, hogy például Montaigne eredetiben olvasta ez a nagy műveltségű asszony, és egy nagyon nagy mérvű, ilyen hazafias érzéssel volt megáldva. Úgy kezdi a naplóját, hogy nyomorban születtem, az én édesanyám akkor hordozott a szíve alatt, amikor tudomására jutott az aradi 13 vértanúnak a kivégzése. Ebbe a sikolyba születtem én bele. Őt olyan érzések fűzték Széchenyi Istvánhoz, hogy meg kicsit irreális. Tehát szinte már
szerelmes.
Szinte már plátói szerelemmel szerette Széchenyi Istvánt, nagyon érdekes. És a végrendeletéből derült ki igazán, hogy lefestette az akadémián lévő portréjáról Széchenyi Istvánt, és a csornai olvasókörnek adományozta, nem leltem ott nyomát, nem is tudtak nagyon róla. Kiderült, hogy Keserő Katalin művészettörténész az, aki rávezetett a nyomra, hogy a Rába Tamási Jászai Mari emlékházban van ez a nagyon szép olajfestmény, illetve volt, mert 2005-ben lába kelt, ellopták ezt a festményt, de a végrendeletéből azt is megtudhatjuk, hogy mi minden kötötte Széchenyi Istvánhoz. Egy medált is festett Széchenyi Istvánról, és a Keblin hordta, illetve a legszebb és legértékesebb könyvének, Széchenyi István írásai és naplói, azt is a párnája alatt tartotta.
Jászai Mari emlékirataiból. Itthon letérdeltem az én édes szentem előtt, a drága szent mártírom előtt, és beszéltem vele. Ilyen népért kár volt a szívednek úgy sajogni a Széchenyi István, hiszen ez a nép nem törődik maga magával. Hát miért törődjék vele más? Napról napra jobban éreztem, hogy ez a nagy férfi, ez a férfiak férfia az enyém, és én az övé. Amennyire megértem, annyira az enyém. Én pedig úgy megértem, mint senki más. Tehát senki másé nem annyira, mint az enyém. Nem szerettem soha senkit úgy, mint Széchenyit. Ezért nem tudtam férfit igazán soha szeretni. Csak szeretkeztem velük. Az ő számára maradt meg a szívem tisztán, forrón, hogy ővel az egeket járjam 50 esztendős koromban. Erre a férfi ideára várt az én eldarabolt, ezerszer megalázott szívem, hogy végre véglegesen ő költözzék bele.
Mikszáth Kálmánról olvasói közül sokan tudhatják, hogy országgyűlési képviselő volt, hiszen a tisztelt ház visel dolgairól közvetlen közelről benfentesként tudósította, nagy éles látással és nem ritkán humorral, iróniával a nagy közönséget. Melyik ország résznek volt ő a képviselője? Erdélynek,
úgy tudom. Háromszék, Ijjelfalva, Fogaras és Máramaros kerületnek volt az országgyűlési képviselője 25 évig.
Az nagyon hosszú idő.
Nagyon hosszú idő, nem sok nyomot hagyott az az igazság országgyűlési képviselőként az országgyűlési naplókban, azt hiszem, hogy csak kétszer szólalt fel mindössze, mégis Fogaras gimnáziumának létrejött, az ő nevéhez fűződik. Erdélyhez való viszonya, az, hogy mennyire szerette Erdélyt, azt az egyik könyvemben közöltem is ezt a nyílt levelet, a Dési gimnáziumhoz írt nyílt levelében mondja el. Azt mondja, hogy tulajdonképpen magyarok nagyon örülhetünk, hogy két hazában élünk, és két hazát szerethetünk, Erdélyt és Magyarországot. Ez olyan, mintha két anya ölelgetne minket, hogyha bajunk van, akkor hol ehhez hajtjuk a fejünket, hol ahhoz hajtjuk a fejünket. Tehát, hogyha véglapozzuk a műveit, akkor ott látjuk Erdély nyomát.
Mikszáth Kálmán, az én kortársaim. Részlet. 20 éve taposom a tisztelt ház szőnyegeit. Sokat láttam, sokat átéltem. Sok millió forintot megszavaztam. E hosszú korszak szereplő politikusait személyesen ismertem, sőt, barátságban voltam sokakkal, láttam őket kívülről és belülről. Szemeim előtt nőttek meg némelyek, és zsugorodtak össze mások. Mondhatom, több illúziót vesztettem ez idő alatt, mint hajat. Pedig ugyancsak dús hajam volt, és most ritka, mióta köztük tanyázom.
A mai időnk lassan lejár, de Móra Ferencről, a régészről szeretném, ha még szót ejtenénk. Ugye ő Szeged városában volt a múzeumnak a vezetője, és a régészkedés, az nem tudom, hogy valamilyen tanulmányokat folytatott ő ebben a tárgykörben, vagy csak autodidakta módon szerezte meg ezt a műveltséget?
Hát az ő autodidakta hozzáértés az felér egy igen komoly szakképesítés, bizony. Ő az egyetemen azért Hampel József és más régészeknek az előadásait is hallgatta Szeged környékét, illetve Torontál megyében, Csanád megyében kutatott, Pest-Pilis-Solt megyében kutatott, több száz sírt tárt fel, őskori leleteket, avarkori leleteket, népvándorláskori leleteket hozott a felszínre.
A gyakorlati részében is teljes hozzáértéssel vett részt. Van is ilyen fénykép a könyvben, ami feltárás közben ábrázolja.
Igen, egy csontváz, ahol saját kézzel szkribálta oda, hogy a csontváznak melyik alkatrészei hogy illenek össze. Tehát tulajdonképpen ő tevőlegesen is részt vett, és olyan szenvedéllyel vett részt a régészeti feltárásokban, hogy a leltárkönyvben nyomon lehet kísérni, a múzeum leltárkönyvében, hogy mi minden szépség került a kezébe.
Móra Ferenc úr, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által a nagyméltóságú Vallás és Közoktatásügyi Magyar Királyi Miniszter úr jóváhagyásával folyóévi július hó 15-től augusztus hó első napjáig Kolozsvárt rendezett régészeti szaktanfolyamon részt vett, s annak elméleti és gyakorlati ismereteket felölelő előadásait rendesen látogatta, miről számára jelen bizonyítvány kiadatik. Budapesten 1908. augusztus hó másodikán.
Móra Ferenc önéletrajzi kötetében a következőképpen emlékszik vissza régészeti pályakezdésére. Soha se az lettem, aminek indultam. Lövőről Szegedre jöttem riporternek, és megválasztott a város könyvtárosnak a kultúrpalotába. Hazánk legkomolyabb könyvtárosa, így hívott a gazdám, Tömörkény igazgató úr, és kiküldött ősöket előkurkászni a föld alól, mint könyvtárost. Hogy csináljam? Kérdeztem megrökönyödve, hiszen nem értek én ahhoz, sohasem láttam ásatást. Hát aztán, vont váll a Tömörkény, mögötte a fene az olyan kutyát, amelyiket tanítani köll az ugatásra. Csak ugyan a magam nyomorúságára tanultam ki a régészetet. Azt hiszem, több mesterséget már nem is tanulok az életben, és most már igazán nem leszek más, mint ami vagyok. Az összes hiába valóságok tudora.
Azt mondhatom, hogy itt mi most nem fejezzük be, csak abba hagyjuk a beszélgetést, hiszen folytatjuk majd a kalandozást ebben a nagyon érdekes könyvben. Elhangzott a Rejtett arcok első része. Csifári Gabriella, művelődéstörténész, levéltárossal beszélgettünk. Híres magyarok más oldalairól. Közreműködött Bognár Mónika és Szalóci Pál. A két hangmérnök, Maksai Helga és Kornides Tamás nevében is elköszön a szerkesztő, Liptai Katalin. Ezt a műsorunkat holnap este 23 óra 34 perckor megismételjük. Az összeállítás második részét viszont holnap délután 14 óra 35 perckor hallgathatják meg. Adásunk után most itt az MR1 Kossuth Rádióban hírek jönnek, majd a Közelről című műsorunk.